Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrea vagyok, az Otthon a Családban című műsor szerkesztője és műsorvezetője, a Katolikus Szeretett Szolgálat szociálpolitikai szakértője. Mai napi vendégem Molnár László Simon, a Rogers Központ munkatársa. Témánk jelenlét a kapcsolatokban. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Simon, és örülök, hogy lehetőségünk van egy közös beszélgetésre, hiszen mi már évek, sőt évtizedek óta ismerjük egymást. Arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozzál be, légy szíves, itt a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ők is tudják, hogy mennyi mindennel foglalkoztál, és mennyi mindent tanultál már eddig életedben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Andrea, köszönöm a meghívást. Elcsodálkoztam ezen az évtizedek óta ismerjük egymást, úgyhogy valóban már ennyi idősek lennénk, de nem hiszem. Felvidéki származású vagyok. Úgy kerültem Magyarországra több mint 15 évvel ezelőtt, hogy teológiát szerettem volna tanulni. Eredetileg hittanárnak készültem, ezt el is végeztem, ezt a képzést, de még szerettem volna elmélyülni a Istennel való kapcsolatban, ezért még aztán nappalin teológiát is tanultam. Ha így összeszámolom, akkor én az szerintem ilyen 9-10 évet tanultam főiskolán, egyetemen teológiát. Az alapvető motivációm az volt, hogy valahogy képes legyek arra, hogy az Istent az emberek közé vigyem. Ebből született meg az a vágyam, hogy így a misszióval foglalkozzam, de soha nem gondoltam arra, hogy el kellene mennem külföldre misszionáriusnak, hanem úgy láttam, hogy itt Magyarországon is, vagy mondhatom Szlovákiában is van helye a missziónak. Úgyhogy valamiféle misszionáriusnak készültem, de itthon.
Igen, igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy misszió, hogy mit gondoltál erről, vagy mit is jelent számodra az, hogy misszióra készülni?
Hát túl azon, hogy nagyon sok teológiát öntöttem a fejembe tudományos szinten, egy idő után előtérbe kerültek az emberi kapcsolatok, és elkezdtem keresni azokat a lehetőségeket, hogy hol tanulhatok nem csak az Istenről, hanem az emberi kapcsolatokról is, és hogy tudok ebben egyre nyitottabb lenni, egyre fogékonyabb, egyre jobban kész lenni arra, hogy kapcsolódjak másokhoz. És ebben a kutakodásomban találtam rá a mentálhigiénés képzésre. Az volt a fantáziám, hogy akkor leszek jó misszionárius, hogyha meg tudom érteni az embereket. Tehát hogy valahogy az volt a fejemben, hogy ez az alap ahhoz, hogy bármit is mondhassak neki, hogy először meg tudjam őket érteni, hogy vannak ők, mi van velük, hogy gondolkodnak a világról, hogy gondolkodnak az Istenről, hogy gondolkodnak a kapcsolatokról, és amíg ezt nem tudom megérteni, addig nem tudok hozzájuk kapcsolódni, nem sok értelmét látom az Istenről való beszédnek. És hát ezt jól megéreztem, hogy ebben a mentálhigiénés képzés fog engem segíteni, vagy sokat fog nekem adni, mert valóban így volt. Olyan szinten, hogy hát nem tudom, hogy ilyet lehet mondani, hogy beleszerettem, de beleszerettem ebbe a képzésbe és ebbe a szemléletmódba. És aztán ez föl is erősödött az életemben. Mostanság már ez egy sokkal erősebb irány, vagy az aktív szinten sokkal jobban jelen van az életemben a mentálhigiénés segítés, mint így konkrétan a teológia vagy a misszió, de nem gondolom, hogy így ez a kettő így nagyon messze lenne egymástól.
Arra gondoltam, hogy így ugye használjuk mi is a hétköznapokban, hogy mentálhigiéné mit is takar, mit is jelent meg, te mibe is szerettél bele ebbe a tanulmányait során, hogy ezt egy kicsit megvilágítanád itt a hallgatóknak?
Ez egy jó pontosítás ez a kérdés, mert igazából nem a mentálhigiénébe szerettem bele. Én a mentálhigiénére úgy tekintek, mint a lelki egészségre, lelki egészség fejlesztésére, lelki egészség védelme. Sokszor gondolkodom erről úgy, ilyen sport hasonlatot használva, hogy sokan azért mennek el sportolni vagy futni, mert azt mondja nekik a háziorvos, hogy most már valamit kell csinálni, mert baj van. De szerencsére talán többen mennek el azért sportolni, mert még nincs baj, hanem így fizikailag szeretnék kondiban tartani magukat. És én szeretik így a gondolkodni a lelki egészségről, hogy ahogy fizikailag karban tartjuk magunkat, akár sporttal, akár azzal, hogy odafigyelünk az egészséges étkezésre, ugyanígy lelki, mentális szinten is oda kell figyelnünk a karbantartásra, egy megelőzésre. És amiben beleszerettem, az egy tapasztalat volt a képzés során, hogy kezdetektől fogva tanáraink tegeztek, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy kollégának szólítottak. És nem ezek a szavak voltak a fontosak, hogy kollégának szólítottak, hanem ez valóban tartalommal volt megtöltve, és így viszonyultak hozzánk. Hogy egy egyenrangú kolléga voltam egy egyetemi képzésben a tanárral, és valahogy ez a viszonyulás az, amiben beleszerettem. A mentálhigiénés képzés Carl Rogers amerikai pszichológus szemléletére épül, és hát ebbe az irányzatba is beleszerettem.
Azért én szeretném, hogy egy pár szót mondanád a szakmai pályafutásodról is, hiszen én azt gondolom, és erre is utaltam, hogy már régebb óta ismerjük egymást, hogy te ezt a fajta szemléletet, mentálhigiénés gondolkodást nagyon sok fele próbáltad, sok szakterületen próbáltad megmutatni és gyakorolni a missziót, hogy így fogalmazzak, hogy tudják, akik itt most hallgatják ezt az Otthon a Családban című műsort, hogy te milyen területen is jártál misszióba, vagy vitted ezt a szemléletet.
Nagyon sok mindent bejártam az elmúlt 15 évben. Kezdetben szenvedélybetegekkel kezdtem el dolgozni, és nem csak szenvedélybetegekkel, hanem a hozzátartozóikkal is. Később dolgoztam rövidebb ideig hajléktalanokkal, hajléktalan szállón, aztán talán leghosszabban hajléktalan családokkal dolgoztam. Ez egy olyan megközelítés, ez a hajléktalan családok, amit így Magyarországon nem nagyon használunk. Többet hallunk talán arról, hogy anya otthonban laknak, anyukák gyerekeikkel, vagy családok átmeneti otthonában, egész családok gyerekekkel. Én egyre gyakrabban használom azt, hogy hajléktalan családok erre, ezekre a családokra, mert hogy valóban elveszítették a lakhatásukat, és talán csak azért nem hajléktalanok a klasszikus szó értelmében, mert hogy nem találkozunk velük az aluljárókban, az utcán, de ugyanúgy nincs lakásuk, biztos lakhatásuk, mint az utcán élő embereknek. Én szeretem ezt használni, és egyre inkább így valahogy így propagálom.
Tehát, hogy a szociális területen tényleg ez missziós, hiszen hajléktalanokkal nem biztos, hogy bárki szívesen foglalkozik, meg eleve őket megszólítani, velük kapcsolatba kerülni sem biztos, hogy mindig könnyű, hiszen nagyon sok fájdalmat, sérülést és sebzettséget hordoznak.
Nem csak a hajléktalanoknál, a szenvedélybetegeknél is sokszor találkozom, illetve nem konkrétan náluk, hanem velük való kapcsolatban előítéletekkel, hogy biztos ő tehet róla, nem érdemli meg, hogy segítsünk neki. Nekem mindig az volt a tapasztalatom, hogy ugyanolyan emberek, mint mi, akik nem ilyen problémákkal küzdünk, közben megküzdünk másmilyen problémákkal, tehát hogy nem különbözőek tőlünk, ugyanúgy figyelemre vágynak, ugyanúgy elfogadásra vágynak, ugyanúgy támogatásra van szükségük.
Hát igen, ugyanolyan emberek, és rögtön most már így bele is csapnék a témánkba, mert ugye azt beszéltük meg, és azt jelöltem meg, hogy jelenlét a kapcsolatokban, hogy ma a 21. században, amikor a kapcsolattartásnak rengetegféle módja van, de a legkézenfekvőbbet, hogy személyesen találkozzunk erre, mint hogyha a legkevesebb idő jutna, hogyan lehet valóban megélni, hogy jelen legyünk, ott legyünk abban a kapcsolatban, aki mellett élek, akivel vagyok, akivel dolgozom, akivel barátságban vagyok. Tehát hogyan lehetek jó kapcsolatba a emberi kapcsolataimba?
Jelenleg szupervízorként dolgozom. A szupervízió talán úgy lehetne definiálni, hogy egyfajta önreflektív tanulás, ahol a munkánk során megtapasztalunk valamit, és utólag ezt a tapasztalatot gondoljuk át tudatosan, és ezekből a tapasztalatokból tanulunk. Egy ilyen önreflektív tanulást segítek én szakmabelieknek, hogy a szakmában, a hivatásukban tudjanak növekedni, és épp a napokban gondolkodtam el, hogy a tapasztalataimon ezzel kapcsolatban persze az mindig egy nagyon fontos szempont, hogy legyen elég pénz, amiből meg tudunk élni. És mégis az a tapasztalatom, hogy a munkahelyeken a legtöbb nehézség nem a pénz hiányából, nem az alacsony fizetésből származik, hanem a kapcsolatok hiányából, hogy a vezető nem figyel oda a beosztottra, a kollégák nem figyelnek oda egymásra, nincs meg a lehetőség a kommunikációra, a szükségletek kifejezésére. Hát, hogy már egy munkahelyen is nekem az a felfedezésem, hogy a jól működő kollegiális kapcsolatoknak az alapszükséglete az emberi kapcsolatok. Nyilván most munkahelyi környezetről beszélek, de ugyanez a tapasztalatom akár családterapeutaként, akár szenvedélybeteg segítőként, akár hajléktalanokkal dolgozó szociális munkásként, hogy a kapcsolatok hiánya okozza a legtöbb problémát. Hajléktalanoknál szokták azt mondani, hogy nem azért vannak az utcán, mert nincs hol lakniuk, hanem azért vannak az utcán, mert nincsenek kapcsolataik.
Igen, hát és ráadásul ugye az ember pont a kapcsolatok által, vagy ezek által, hogy ki tudja fejezni, meg tudja jeleníteni, ezeket érzések, érzelmek kísérik, ettől különleges, és ettől tudja megtölteni a saját személyiségével. Ugye itt említetted már, hogy a mentálhigiénés tanulmányait folyamán, ugye itt az egyik legnagyobb szakember, Carl Rogers volt, hogy ráadásul az a terület, vagy az a központ, ahol dolgozol, szintén ezt a nevet viseli. Ha egy pár mondatot mondanál, hogy milyen alapelveket fektetett le a kapcsolatok terén Rogers?
Rogersnek van egy példája, igazából egy megfigyelése. Megfigyelte, hogy lement a pincébe, ott a krumpli csírázott, és valahogy azok a csírák ott a fél homályban, egy pici nedvességben, ott valahogyan nőttek, nyilván nem úgy, mint amikor a földbe elültetjük, és kap rendesen a fényt, meleget, meg vizet, meg tápanyagot, de hogy valamit próbálkozott az a krumpli, és hogy ebből jutott arra a megállapításra, hogy hát abban a krumpliban benne rejlik a teljes krumpliságnak a mi volta, és hogyha megfelelő környezetben van, akkor ténylegesen az lesz belőle, ami ebben a pici krumpliban el van rejtve, hogy elkezd növekedni, több gumót hozni, szárba szökken, kivirágzik, hát hogy kihozza magából a megfelelő közegben azt, ami benne rejlik. És ezt a képet kezdte el használni az emberre is, illetve ezt kezdte el kutatni, hogy van-e az az ideális közeg az ember számára, amiben tényleg a legjobbat hozhatja ki magából, vagy ahol tényleg a legjobban tud növekedni, a legjobb jólétet tudja megteremteni, és arra a megállapítása jutott, hogy van ilyen, és ez az emberi kapcsolatokban rejlik. Három ilyen alap dolgot fogalmazott meg, hogy az embernek az ideális környezetben empátiára van szüksége, feltétel nélküli elfogadásra és hitelességre. Mert a hitelesség alatt azt értem, hogy amikor egy másik emberrel találkozik, akkor amit az a másik ember mond és csinál, az így összhangban van. Tehát, hogy elhihető neki. Uh-huh. Ez a hitelesség. A feltétel nélküli elfogadás, ez egy picit bonyolult, mert gondolhatnánk azt, hogy hát a feltétel nélkül elfogadok valakit, akkor az bármit megtehet, akár velem is, de hogy nem egy ilyen szabadosságról van szó, hogy bármit lehet csinálni, hanem inkább arról van szó, hogy a cselekedeteket nem kell feltétlenül elfogadnom. Tehát, hogy itt mondjuk erkölcsi megközelítésben is gondolkodhatok erről, vagy olyanokról, akik börtönben ülnek valamilyen szabálysértés, vagy gyilkosság, vagy bármi miatt, tehát hogy nem kell elfogadnom azt a cselekedetet, hogy az egy, és nem kell pozitívan gondolkodnom, hogy az egy jó dolog volt, de magát az embert, hogy odafordulok feléje, hogy van egy cselekedet, amit csinált, és van maga az ember, és hogy az embert fogadom el, hogy szabad léteznie, kaphat lehetőségeket a változásra. Hát, hogy valahogy így megengedem neki, hogy legyen, hogy ember legyen. Valami ilyesmi a feltétel nélküli elfogadás, az empátia pedig valamiféle együttérzés, és itt azt azért kiemelném, hogy ez nem egy sajnálat, vagy nem egy szánalom, hanem így megérzése annak a érzésnek, akár jó, akár nehéz érzés, öröm, vagy bánat, vagy szomorúság, vagy gyász, ami a másik emberben van, és hogy át tudom élni, hogyha ő gyászol, akkor az a gyász az milyen nehéz. Hát, hogy valahogy át tudom élni az ő érzését. Nyilván nem azonosulok vele, vagy nem ugyanúgy érzem, de hogy képes vagyok ráhangolódni az ő érzéseire. Ezt jelenti az empátia, és hogyha ezekkel a attitűdökkel, készségekkel tudok a másik ember fele fordulni, akkor ő megértettnek, elfogadottnak, szabadnak, egyenrangúnak érezheti magát, és ez egy olyan közeg, amiben nem kell félnie, nem kell szorongania, nem kell eltitkolnia a dolgokat magáról sem, meg a környezetéről sem, ténylegesen önmaga lehet.
Tehát akkor ugyanúgy, mint a krumpli, akkor lehet növekedni a megfelelő közegben, hiszen ezek által, a lehetőségek által, hogy van valaki, aki figyel rám, aki odafordul, aki velem érez, vagy hogyha örömöm van, vagy nehézségem, akkor rám hangolódik, akkor ez egy jó érzéssel tölt el, és akkor tudok növekedni.
Abszolút. Tehát, hogy azt élem meg, hogy figyelnek rám, hogy fontos vagyok. És eszembe jutott az, hogy gyakran használjuk, vagy mondjuk az, hogy Isten a szeretet. Én szoktam azt mondani, hogy Isten az empátia. De ez nem az én kitalációm, sajnos, hanem Gyökösi Endrénél olvastam először ezt, és nagyon elgondolkodtatott, és meg szerettem ezt a gondolatot, hogy Istenről úgy gondolkodni, mint aki az empátia, mert hogy valóban én egy olyan Istenre tudok gondolni, aki így viszonyul hozzám, ahogy mi emberek tudunk egymáshoz viszonyulni, feltétel nélkül odafordulni a másikhoz, empatikusan, hitelesen. Tehát, hogyha mi emberek így tudunk odafordulni egymáshoz, akkor az Isten még inkább így tud. Tehát, hogyha ez ránk érvényes, hogy mi tudunk ilyenek lenni, akkor az Isten is tud ilyen lenni, sőt.
Arra gondoltam, hogy ugye itt nagyon sok szempontot adtál, akár ez a feltétel nélküli elfogadás, akár az empátia, de hogy egy kicsit beszéljünk ennek, ugye nyilván valahogy ezt ki kell fejeznünk, és ezt nyilván a figyelmünkkel, odafordulásunkkal tudjuk tenni, hogy te mit tapasztaltál a munkád során, vagy mit tudtál ajánlani, javasolni, akik hozzád jöttek segítséget kérni, vagy beszélgetni, hogy milyen az a figyelem, amiben lehet növekedni?
Egyszer sok-sok éve, talán szerintem már több mint 10 éve, jött egy család, illetve egy anyuka telefonon, hogy hát, hogy neki van egy 16 éves fia, és drogozik, segítsünk neki. Szerencsére sikerült úgy beszélnünk az anyukával, hogy hát, hogy jöjjön el az egész család. Ez mindig egy szerencsés helyzet, amikor az egész családdal tudunk dolgozni. És hát az kerekedett ki az egészből, hogy az egyik kollégám egy ilyen párterápiás folyamatban dolgozott a házaspárral, én pedig külön egy egyéni konzultációban a fiúval, és nekem egy nagyon nagy élmény volt az, hogy ahogy a szülők változtak ebben a folyamatban, a fiú ezzel párhuzamosan szintén változott, és az volt a megélésem, hogy igazából talán, mintha nem is kellett volna nekem dolgozni ezzel a fiúval, hanem csak a szülők hozzáállása, ahogy változott, a fiú is egyre nyitottabb lett, és ez a droghasználat is elmúlt, de ez most kicsit talán rébuszokban beszélek, ezt talán érdemesebb pontosítanom, hogy hát az derült ki, hogy a 16 éves fiúhoz nem 16 éves fiúként viszonyultak, hanem inkább ilyen 10-12 évesen, és hát talán azt lehet mondani, hogy ilyen rövid pórázon tartották, ami egy 10-12 évesnél még talán természetes, vagy működőképesebb, hogy jobban megmondják, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, több gondoskodást igényel, de 16 éves már sokkal szabadabb, sokkal önállóbb, és ahogy ezt az önállóságot, nyilván azt az önállóságot, ami a 16 évesnek jár, a szülők erre ráébredtek, hogy ez hiányzik, és ezt megadták a gyereküknek, a problémák gyakorlatilag ezzel el is illantak.
Valószínűleg akkor itt benne lehetett, hogy észrevették a fiúnak a szükségleteit, tehát észrevették, figyelembe vették, figyeltek rá.
Igen, pont ezzel akartam folytatni, hogy a szülőknek felnyílt a szemük arra, hogy mire van szükségük a fiúknak, és hogy valahogy azt is körbejárták, hogy általában nem csak az ő fiúknak, hanem egy 16 éves gyereknek milyen szükségletei vannak, és nyilván nem csak arra figyeltek, hogy a fiúknak mire van szükség, hanem arra is figyeltek, hogy nekik szülőként mire van szükségük. Itt gondolok arra, hogy az egy teljesen természetes szükséglet a szülő részéről, hogy szeretné azt, hogy a fia biztonságban legyen, vagy a gyereke biztonságban legyen, és hogy ennek a biztonság érzetnek is létjogosultsága van, meg a fiú szabadság szükségletének is létjogosultsága van, és hogy ezt a kettőt hogy lehet egyszerre csinálni.
Az a helyzet, hogy nem szívesen szakítalak meg, mert nagyon sok fontos dolog elhangzott, de még szerintem ebből a szemléletből, illetve a hogyan tudunk a kapcsolatainkban jelen lenni, még nagyon sok szegmense lehet, és az a gyanúm, hogy még foglak téged kérni, hogy gyere el a műsorba, és beszélgessünk tovább erről, de sajnos most lejárt a műsoridőnk, én szeretném megköszönni, hogy itt voltál. Szeretnék elköszönni a Mária Rádió hallgatóitól. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm technikus kollégáimnak a segítséget a mai napi műsorhoz. Márton Andrea voltam, a Katolikus Szeretett Szolgálat szociálpolitikai szakértője.
Én mindig bíztam benned vándorlásomon, és te oltalom voltál. Gyönge pillanat, mely téged megtagad, bennem szép szavad szól már. Áldod a réjjel, áldod a réjjel,
a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.
Híreink következnek.